114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Példaképek a civilek világából. Idén is átadták a civil díjakat. Ezzel a témával kezdünk ma, 2025. június 3-án kedden. Köszöntöm a 117 perc hallgatóit, kollégáim a Nagy Helgával és Madarász Mátéval együtt. Én Szabó András vagyok. Mai további témáinkból röviden. Valójában mire lenne szüksége a hazai gyermekvédelemnek? Extrém és különleges tematikájú táborok, robotépítés, tőzsde és sárkányhajózás a nyári szünetben. Tudunk-e együtt változni a környezetünkkel? Sok sebből vérzik a kompetenciamérés. A kúrián folytatódik a kölcseis tanárok pere. Egyre több kismama tér vissza a munkaerőpiacra. Ezek lesznek a 117 perc magazin mai témái, de előbb halljuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Időjárás.
Az időkép.hu szerint egy hullámzó front araszolt át felettünk. Szerdán egy-egy zápor, zivatar már csak néhol, északkeleten fordulhat elő, kevés fátyol és gomoly felhő lesz felettünk, és sok napsütés várható. A délnyugatira forduló szél többfelé élénk, Dunántúlon erős lesz. A csúcshőmérséklet 28-35 fok között valószínű. Csütörtökön már a napsütésre lesz a főszerep, legfeljebb néhol alakul ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Élénk, helyenként erős marad a nyugati, délnyugati szél. Napközben 29-36 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken és szombaton ragyogó napsütés ígérkezik, említésre méltó csapadék nélkül, futózápor már csupán néhol fordulhat elő. Marad a szeles idő, a kánikula 29-36 fok között tetőzik. Vasárnap az ország nagy részén még kitart a kánikula sok napsütéssel, majd délután hidegfront érheti el a északnyugati tájakat. A Civil Rádió csütörtök kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. 7 kiemelkedő civil szervezet és kezdeményezés kapott elismerést az idén 10. alkalommal meghirdetett civil díj szakmai kategóriában, amelyben a zsűrik a tavaly év legsikeresebb civil kezdeményezését díjazta. A civil szervezetek nélkülözhetetlen szereplője társadalomnak, hogy gyakran korlátozott erőforrásokkal is képesek új utakat mutatni, és a telefonban itt van Gerencsér Barázs, a NIOK alapítvány igazgatója. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
Ebben az időben civilekről, legalábbis sikeres civilekről beszélni, szerintem igazi bátorságnak tűnik, úgy tűnik, de érdekes lenne ezekről az emberekről kicsit beszélni, mert szerintem elég nagy nyilvánosságot nem kaptak ezek. El tudná nekünk mondani, hogy nagyjából kik voltak azok, és egyáltalán mi ez az egész, hogy is mondjam, elismerés, a civil díj?
Igen, hát sohasem gondoltuk, hogy ez valaha is bátorságot jelent már egyáltalán, hogy a kiváló civil szervezeteket, a kiváló civil szervezeti programokat díjazzuk, hanem mindig azt gondoltuk, és most is azt gondoljuk, hogy a non-profit szervezetek között fantasztikus teljesítményt láthatunk, nagyon sok izgalmas innováció, nagyon elkötelezett munka, kreatív megoldás tűnik föl, és ezért elkezdtünk évekkel ezelőtt azon gondolkozni, hogy újraindítjuk ezt a régi hagyományos civil díjat, amit a NIOK alapítvány alapított még 95-ben, és a három kategóriában osztott, és aztán utána azt mondtuk, hogy egy más felépítéssel elsősorban különféle területeken, tehát hogy ki végzett nagy hatású projektet, mi az a előző évi legjobb együttműködés, vagy legjobb kommunikációs kampány, legsikeresebb adománygyűjtés, vagy pedig mi volt az előző évben a legsikeresebb, legjobb civil vállalkozás, termék, vagy szolgáltatás, hogy csak párat említsek. Egy versenyt hirdettünk, és itt minden civil szervezet egyes kategóriákban akár be nem jegyzett csoport is pályázhat, és egy nagyon komoly szakmai zsűri a NIOK vezetésével ezt megvizsgálja, és egy döntőbe juttat egy 20-valahány szervezetet minden évben, amiből aztán átadunk 7 vagy 8 díjat minden évben.
Ez nagyon izgalmas, és önmagában azért is, mert ugye a társadalomban a civilek szerepe nem igazán tiszta. Mert amit most itt a nyilvánosságban lehet hallani, az messze nem arról szól. A civilek igazi demokratikus, ugye a társadalom képző erő, vagy úgy tetszik, olyan szerepeket töltenek be, ami a társadalom számára a mélységet és a szépséget adja, mondanám a más megközelítésben, mutka egy ilyen beszélgetésben fogalmazott valaki így. De önmagában érdekes lenne megnézni egy-egy szervezet tulajdonképpen, miben fogalmazza meg saját magát, mert gondolom olyan célokat és olyan tartalmakat keresnek, amivel hozzátesznek ez a társadalomhoz. Tehát tud egy-kettőt például kiemelni ebből a, nem tudom, 7 vagy 8 díjazatból?
Igen, 7 szakmai kategóriában osztunk díjat, és mellett a 8. az a közönségdíj, amit a közönség szavaz meg az NLC együttműködésével. A díjat magát már évek óta az Erste Bankkal közösen adjuk át, és ő a fő támogatónk. Nagyon jól, ahogy mondta, nagyon sokféle a civil szervezetek hozzájárulása a társadalom jobb működéséhez, és ez közel sem csak annyit jelent, hogy érdekképviselettel foglalkoznak, hanem a non-profit szervezetek nagyon sok logikával, nagyon sok módon jöhetnek létre, és az egyetlen közös bennük az, hogy valamilyen önkéntességet tartalmaznak, van benne egy demokratikus belső működés, és céljaik érdekében nem a céljaik társadalmi, a közösségek és sohasem osztják fel, hogyha még képződik is profit, hanem az eredeti célra használják fel. Tehát nem, semmiképp nem lúzerek gyűjteménye, semmiképp sem politikusok, álpolitikusok gyűjteménye, és semmiképp sem ügyetlen amatőrök lelkes csapata, de akár ez is, ilyenek is persze mindig előfordulhatnak, hiszen ez a civil sokszínűségben benne rejlik, hogy a minden olyan dolog, ami nem tilos egy adott országban, arra akár civil szervezetet, tisztességes civil szervezetet is el lehet indítani. Hogy a kérésre is válaszoljak, hogy egy-két példát hozzak be.
Igen.
Például a legnagyobb hatású projektben a anafilaxiás allergiások nyertek végül, akik ezt az egész mogyoró allergiát és egy nagyon súlyos fajtáját, hogy a közvéleménnyel bemutatták, törvényeket sikerült, szabályozásokat, nagy-nagy ellátórendszereket sikerült megmozgatniuk, de hát mellette például abban a döntőbe került mellettük sok más kiváló szervezet, például a Hintalovon gyermekjogi alapítvány, ami amikor kitört az országba ugye ez a pedofília botrány, akkor leggyorsabban reagáltak, és nagyon fontos tudnivalókat eljuttattak a gyerekekhez is, a szülőkkel is, hogy hogyan lehet a szexuális erőszakkal kapcsolatban védekezni, felkészülni, úgyhogy felelős felnőtteket képeztek nagyon hamar, de említhetném ugyanebben a kategóriában az Élelmiszerbank Egyesületet, amelyik a melegételt szabályozásban és a melegétel mentésben értek el óriási hatást, vagy az Utcajogás Egyesületet, amik az egyéni, a kisgyermekes anyák ügyében, az egyéni vállalkozó kisgyermekes anyák ügyében sikerült érdek érvényesítést végezni. Ez
Igen, csak itt megtörődött a hangban.
De mellette vannak olyanok, amik egyszerűen az együttműködésről szólnak, a helyi együttműködésről. Például egy másik győztes a Kiscsillag Közhasznú Alapítvány, ami egy Csongrád megyei településen ajándékokat szervezett olyan anyáknak, családoknak, akik az elmúlt időszakban nem voltak képesek mondjuk elmenni egy étterembe, vagy egy kis luxust juttatni maguknak, és egy masszázsra, egy fodrászhoz, vagy egy másfajta kényeztetésben részt venni, és nem nagy támogatókat kerestek, hanem a helyi vállalkozókból sikerült egy nagyon nagy csoportot összeszedni, és eljutottak oda olyan embereket, akik még esetleg életükben soha ilyen kis luxus, ilyen kis hétköznapi luxusban nem vettek részt, és ezt a nőnap alkalmából átnyújtották a helyi anyáknak. Szóval azt gondolom, hogy néha egész apró dolgokkal is tudnak épp a non-profit szervezetek segíteni, de az egy-egy ilyen összefogás erősíti a közösséget, erősíti az emberek hitét abban, hogy érdemes jót cselekedni, és ennek van hatása, akár országos szinten is.
Nagyon jó lenne, hogy ezekről a szervezetekről ugye lehessen többet olvasni. Gondolom az önök honlapján ezekről a szervezetekről többet lehet olvasni. És gondolom...
És ezeket folyamatosan mutatjuk be, mind a Facebook oldalunkon, mind a közvetítéskor, meg hát küldjük ki a többi civil szervezeteknek is, honlapjainkon keresztül.
Hadd kezdjem még két dolgot igazából. Ki volt a zsűri, mert itt most az egész világ tele van óvatoskodással, hogy ki volt itt, aki elbírálta ezeket a szereplőket, kik voltak, másrészt mit kaptak a nyertesek?
Először azzal kezdem, mert az egy egyszerűbb, hogy mit kapnak. A nyertesek egyrészt azt az elismerést kapják, hogy ők egy innentől kezdve az év civil szervezete ebben a kategóriában, és ehhez megkapják a szükséges logót, elismerő oklevelet, tehát nem pénzért megy ez a verseny, hanem ezért az elismerésért, a közös ünnepért, és az egész szektor előtti ünneplésért. Mm-hmm. Tehát, hogy nem osztottunk soha díjat, és nem is ennek ellenére közel 200 pályázó is szokott egy-egy évben lenni, tehát nem ez a lényeg ennek a versenynek. A zsűri tagjait nem tudom most mind felsorolni, hiszen több mint 10, majdnem 20 zsűri tagunk is van. Egyrészt el tudom mondani, hogy mikből áll össze. Egyrészt olyan szervezetek, fejlesztők, tapasztalata, vezetői, szakemberei ülnek itt, akik ebben a témában otthon vannak. Másrészt olyan üzleti szereplők, képviselői, akik a civilekkel évek óta együttműködnek, de látják, hogy a for-profit szektor tapasztalatait is be tudják így hozni, és harmadrészt pedig olyan korábbi díjazottak, nyertesek, akik az előző években többször is, vagy akár ismétlődően bizonyították, hogy kiemelkedő produkciókat tudnak szervezni, ami az egész szektor előtt esetleg egy példaként jelenik meg, és ezekből állítjuk össze a zsűrit, minden évben egy picit változik, és több fordulóban, nagyon nagy munkával, önkéntes munkában végzik ezt a tevékenységet.
Ha az érdeklődők miatt is mondom, ugye, hogy akkor arra van mód, hogy a közönség is javasolhasson és szavazhasson.
Így van, meg minden évben várjuk a javaslatokat is, és minden évben várjuk a szavazatokat is, hiszen van egy közönségszavazat is, de olyan, annak is nagyon örülünk, ha valamelyik kiemelkedő teljesítményre valaki fölhívja a figyelmét, akár a szervezetnek, akár nekünk, és azt mondja, hogy szerinte érdemes lenne pályázni erre a díjra, és hát mi meg örömmel veszünk minden pályázatot, hiszen minden nagyon sok olyan sikeres tevékenység is van itt, amelyik végül ugyan nem kap díjat, de hát azért egy nagy-nagy elismerést érdemel. a társadalom részéről.
Mi meg szívesen kell, hogy beszéljünk ezekről a szervezetekről, hisz az év legjobb szervezete ők, a civilként is, és ma civilnek lenni egyébként sem könnyű, úgyhogy minden nagyra becsülésem ezekért a szervezetekért, és a hallgatóknak hadd ajánljam még egyszer az önök honlapját, ahol sokkal többet lehet erről olvasni, és keressék közvetlen ezeket a szervezeteket is. Az se baj, hogyha jövőre is az év szervezete lennének ők, tehát ugye ez nem örökérvényű, ez nem egy, tehát újra lehet nyerni például.
Így van, minden évben újra hirdetjük, és volt olyan szervezet, amelyik már többször is elnyerte, a nonprofit.hu-n is, a civildíj.hu-n is, illetve elsősorban azért a Facebookon látható egy folyamatos kommunikáció a győztesekről, ott elhangzott beszédekről, és hát most a gálának több tucat fotója is fenn van, úgyhogy át lehet érezni azt a fantasztikus hangulatot, ami ebben a szektorban azért ritkán történik, meg nem csak a támadások miatt, hanem amiatt is, mert viszonylag kevés az elismerés, vagy a visszajelzés erre az áldozatos munkára.
Úgyhogy mi a civil rádió nevében gratulálunk minden nyertesnek, önöknek pedig azért, hogy ezt a versenyt, vagy ezt a díjat idén is megszervezték, és hát találkozunk jövőre is ugyanezzel a témába, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Viszont hallásra.
Viszont hallásra, köszönöm én is a megkeresést.
On the 4th of July, 1806, we set sail from the sweet cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. But a wonderful craft, she was rigged for the daft, and know how the wild wind drove her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover.
Million bikes of the best lawyer rights. We had 2 million barrels of corn. We had 3 million barrels of our nanny goat's tails. We had 4 million barrels of stone. We had 5 million dogs, 6 million herds, 7 million barrels of porn. We had 8 million hides of our blind horses' hides. And all that the Irish Rover.
There was our Mickey Coote, who played hard on his flute when the ladies lined up for a set. He would tootle with skill for each sparkling quadrille till the dancers were fluttered and bent. With his smart witty talk, he was cock on the walk, and he rolled a day thunder and over. They all knew at a glance when he took up his stance that he's the Irish Rover.
Suddenly there was Hogan from County Tyrone. There was Johnny McGurk, who was scarce to work, and a man from Westmead come along. There was Slugger O'Toole, who was drunk as a rogue, and fighting that shicey from Dover. I am Ron McMahon from the banks of the Bund, the skipper and the Irish Rover.
For a sailor it's always
114, 115, 116.
117 perc.
Bárcsak soha egyetlen gyerek se válna áldozottá a falakon belül, bárcsak ne kizárólag a tragikus események után kerül a gyermekvédelem a figyelem középpontjába. És a telefonbíton Vaskuti Gergely, pszichológus, a Hintalovon alapítvány munkatársa. Szervusz Gergely, hello!
Szerbusz. Szia, szeretettel, köszöntök minden hallgatót.
Az a beszélgetésünk témája, hogy mire lenne szüksége a mai hazai gyermekvédelemnek valójában. És ilyen jó hírekre biztos, amit az előbb mond beszéltünk, hogy ne legyenek áldozatok, mert ez is egy jó hír, amikor az ember tagadással állít valamit. De szerinted mit most a középponti kérdés a gyermekvédelemben?
Hát én azt gondolom, és erről nagyon nehéz beszélni, és felkavaró beszélni, azért, mert igazából akik gyerekvédelemben, vagy a gyerekvédelem közelében dolgoznak, dolgozunk. Évről évre és évtizedről évtizedre elmondjuk ugyanazokat a dolgokat, hogy mire lenne szükség. Óriási szükség lenne a munkaerőre, szakemberekre, jól képzett szakemberekre például. És akkor ennek nyilván van egy csomó feltétele, akkor lennének elegendő számban és elég jól képzett szakemberek, hogyha lenne a szakmának társadalmi megbecsültsége, hogyha lenne a szakmának anyagi megbecsültsége például. Nagyon fontos lenne a tárgyi feltételeken javítani. Tehát, hogyha egy szóval akarnám, és akkor még sorolhatnám hosszasan, amit tényleg mindannyian évről évre, évtizedről évtizedre elmondunk. Hogyha egy szóban kéne összefoglalom, akkor azt gondolom, hogy igazából meg kellene hallgatni a gyerekvédelmi intézményekben dolgozók véleményüket, a gyermekotthonokban felnőtt gyerekek, felnőtteknek a véleményét, tehát odafordulásra lenne szükség.
És most így a gyermekvédelem alatt az intézményeket beszéljük, ugye arról van szó, hogy a gyermekvédelemnek két szintje van, maga a szakellátás, ugye azt jelenti intézményekben a gyerekek vannak, ugye, és van az úgynevezett alapellátás, vagy jóléti ellátás, így is lehetne fogalmazni, amelyik a, hogy is mondjam, azokban a viszonyokban próbál segíteni a gyerekeknek, ahol még otthon vannak a gyerekek, és oda is kéne egy szakmai világ, ugye? Ez a kettő, ugye?
Igen, ugye, hogyha engem kérdezel a gyerekvédelemről, mivel én szakellátásban, tehát én gyerekotthonban dolgoztam sokáig, nekem azonnal az kapcsol be, de valóban a gyermekvédelmi rendszernek két szintje van, ugye az alapellátásról addig beszélünk, amíg a gyerekek a családjukban nevelkednek, ennek sok formája van, pénzbeli, természetbeli ellátások. És szakellátásról beszélünk onnan, amikor a gyereket kiemelnek a családjából, tehát nevelőszülőkhöz, gyermekotthonba, lakásotthonba kerül. Egyébként, amit elmondtam, hogy a megfelelő tárgyi feltételek, anyagi, szakemberek anyagi megbecsültsége, társadalmi megbecsültsége, az mind az alap és mind a szakellátás vonatkozásában.
Igen, tűnik, azt hiszem, az állam olyat vállal ezzel a törvényel és ezzel az intézményrendszerrel, hogyha rosszul működik a gyereknek a családja, attól ne járjon rosszul, legyen esélye arra, hogy legalább úgy, mint a vele egykorú társai, elfogadható módon tudjon felnőtté válni, kaphasson életesét, miskolát, egyáltalán célt, jövőt, egyáltalán olyan kapcsolati lehetőséget, amitől egyenrangú lehet a társaival, ugye? És ehhez viszont feltételekre van szükség az intézményrendszeren belül, gondolom.
Igen, egyrészt ez a gyermekvédelem célja, másrészt a gyermekvédelem komplex rendszerének, tehát az alapellátásnak és a szakellátásnak a célja az, hogy megelőzhetővé váljon egy gyerek családból történő kiemelése, és hogyha erre mégis sor kerül, akkor pedig minél nagyobb esélye legyen a gyereknek az adott családba való visszakerülésre. És akkor ennek, és hogyha itt tágabban nézzük ezt, hogy akkor a prevenciónak milyen lehetősége vannak az alapellátásban, mert a felvilágosítás, edukáció, szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex, nagyon-nagyon tág rendszer, amiről szóval, de mondom, a cél az az, hogy a családok képesek, alkalmasak legyenek egy gyereknek a felnevelésére.
Hadd érzem, önmagában a szakellátás képes-e elérni azokat a gyerekeket, akire szüksége van, akiknek szüksége van szakellátásra? Tehát képes-e? Mert ugye régen mindig is az volt az alapkérdés, hogy azok a gyerekek, akik veszélyben vannak, azokat időben észlelhessen venni, és amelyen lehet, oda lehessen vinni a szakszerű segítséget, és csak jobb ilyen kiemelni a családban.
Hát ez egy nagyon-nagyon összetett és igazán mélyre menő kérdés, hogy
bocsánat,
tulajdonképpen az, hogy akinek igazán szüksége, tehát a leginkább nélkülöző, vagy a legnagyobb veszélyben lévő gyerekek vajon belekerülnek-e a gyerekvédelmi ellátórendszernek a látókörébe. Ez egy nagyon összetett kérdés. Én magam is találkoztam olyan gyerekkel, aki gyakorlatilag véletlenül került szinte a gyerekvédelmi ellátás látókörébe, mert valaki egy erdőben rátalált, egy erdőben élő család. Ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, és azt gondolom, hogy ebben biztos, hogy nagyon komoly regionális különbségek is vannak.
Hadd kérdezem, mert mégis rádióban vagyunk. Lehet azt mondani például az embereknek, hallgatóknak, hogyha látnak ilyen szempontból problémás gyerekhelyzetet, tehát mondjuk otthon vagy látszik, hogy a gyereknek nincs rendben az élete, hogy ilyenkor mi a teendő? Lehet szólni? Lehet ilyen szempont mozgósítani segítséget? Mert ugye végig a gyerekeket társadalmilag együtt neveljük. Van ugyan család, de olyan szempont a társadalmi környezetben látni valakit, hogy veszélybe van, bajba van, akkor jó a társadalom, hogyha ilyenkor utána lehet nyúlni a bajba kerültnek.
Igen, erre az a válaszom, hogy lehet szólni, és kell is szólni. Ugye van egy láthatatlan védőháló, a gyermekvédelmi jelzőrendszer, aminek tagjai az összes gyerekkel foglalkozó szakember, tehát házi orvos, pedagógus, van mindenki, aki a gyerekekkel foglalkozik. Nekik van egy jelzési kötelességük. Ebben az rájuk vonatkozóan szigorodott is a közelmúltban a jogszabály, nekik akár büntetőjogi felelősséggel is tartoznak akkor, hogyha elmulasztanak jelzést tenni. Tehát, hogyha azt gyanítják, hogy a gyerek bajban, veszélyben van, és nem tesznek jelzést, akkor ennek akár büntetőjogi felelőssége is lehet. De egyébként az állampolgároknak is van jelzési lehetőségük, jelzési kötelezettségük. A különbség az, hogy őket, a laikusokat nem terheli ilyen büntetőjogi vagy munkajogi felelősség, tehát nincs ilyen fajta következménye akkor, hogyha elmulasztanak jelzést tenni, de mégis igen, állampolgárként is lehet és kell gyerekvédelmi jelzéssel élni a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat felé, vagy a gyámhivatal felé. Egyébként a Hintadobon Alapítványnál létrehoztunk erre egy felületet, ami éppen abban segít eligazodni szakembereknek és nem szakembereknek, hogy mikor és hova tudnak, vagy kell jelzést tenni.
Van még egy másik kérdésem, hogy jár, hogy hadd kérdezem, mert te járatos vagy a szakellátásban, van ott jobb a gyerekeknek, mint azokban a családokban, ahonnan kiemelik?
Annyira jókat kérdezel, de ezekről órákat kellene beszélgetni. Azt gondolom, hogy erre így nem lehet egy szóval válaszolni, tehát itt óriási különbségek vannak, gyermekotthon és gyermekotthon nevelőszülő és nevelőszülő, illetve hát család és család között. Nyilvánvalóan az államnak az a kötelessége, hogy jobb feltételeket biztosítson, hogyha megadja a gyerekeknek, a családjukba kiemel gyerekek számára a helyettesítő védelmet. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy évről évre ombudsmani jelentések sora hívja fel a figyelmet arra, hogy sok esetben a gyerekek rosszabb feltételek, rosszabb tárgyi feltételek közé kerülnek, mint ahogyan éltek a családjuknál. Csak hogy egy statisztikát hadd mondjak, ma a gyerekvédelmi rendszerből körülbelül minden kilencedik ember, minden kilencedik szakember hiányzik. Tehát rengeteg állás betöltetlen. Nyilván, hogyha ezek az állások betöltetlenek, hát akkor annyival kevesebb figyelem jut a gyerekekre. Uh-huh. Egyébként van egy úgynevezett gyermekjogi civil koalíció nevű ennyi szervezet, vagy egy együttműködés gyerekekkel foglalkozó szakemberek és civilek között, akik a tavalyi évben összeállítottunk egy javaslatcsomagot, azzal a címmel, hogy mire lenne szüksége a magyar gyerekvédelemnek, és többek között ezekre a kérdésekre is kitérünk, hogy nagyon a tárgyi feltételek a már erőforrásnak a megteremtése. Tehát nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésre, de tényleg nagyon összetett kérdés, és óriási különbségek vannak gyerekkorban.
Igen, van egy gondolatom még, ami ide tartozik, mint kérdés. Van ide tartozik még egy kérdés, mert ugye válaszoltál annyit, amennyit ebből lehet tudni, hogy igenis ellentmondásos a dolog, de hogy akkor jó egy szakellátás, hogyha érdemben jobb. Hogyha azt lehet mondani, hogy a gyerek kikerül a családból, akkor jobb eséllyel marad meg a saját maga útján, és úgy tetszik talál életében partnereket és normális életkezdést, akkor jobb a gyermekvédelemben a bekerülés is. De az a kérdés, hogy a kikerülés után, mert régen volt egy szokás a gyermekvédelemnek, ugye, nem tudom, most van-e, hogy elkísérik még ugye egy-két évig, három évig utógondozóként. Van-e még ilyen?
Hát szóval, hogy egyrészt, ugye, amit mondtam, felmarad, a gyerekvédelemnek a feladata, vagy a célja az mindig az, hogy a gyerek visszailleszthető, visszakerülhessen.
Így van, ezért kérdezem.
A családjába. Tehát ilyenkor ugye a gyerek, akit kiemelnek a családjában, nem szakad meg feltétlenül a kapcsolata a családjával, hanem akkor szakemberek segítenek a családnak, illetve szakemberek segítenek a gyereknek is. És azt kérdezted, hogy szokás-e még így követni?
Van-e még utógondozás?
Van természetesen, ma is van utógondozói ellátás a gyerekvédelmeket. Amikor valaki betölti a 18. életévét, akkor nem feltétlenül kell elköltözni a nevelőszülőtől, vagy elhagyni a gyermekotthont, hanem maradhat, akár több mint 10 évig is maradhat. Ennek vannak feltételei, most ez nagyon hosszú, hogy vannak feltételei, hogy dolgozik-e, vagy tanul, hogyha tanul, akkor, ha felsőoktatásban tanul, akkor akkor tovább maradhat. Körülbelül ma 23 ezer gyerek és fiatal felnőtt él szakellátásban, olyan 2000-2500 az utógondozói ellátásban részesülőknek a száma, és ez tulajdonképpen évről évre közel azonos szám. Tavalyi évben egy picit csökkent az utógondozói ellátottaknak a száma.
Köszönöm szépen, Gergő, amit elmondtál, és szerintem ez a hallgatóknak kell leginkább, meg azt is, hogy tulajdonképpen létezik gyermekvédelem, mégpedig ez a fronton, tehát hogyha vegyük ki a politikából ezt az egész témát, hanem igen, érkezünk hozzá a gyerekekhez, és valóban kapassák